Kedves hallgatóink, 100 évvel ezelőtt még a fertőző betegségek voltak a vezető halálokok, ma a civilizációs betegségek kerültek a lista élére. Az orvosszakma ezeket a betegségeket nem fertőző, krónikus betegségeknek nevezi. Dr. Szűcs József anesteziológus, intenzív terápiás szakorvos, kardiológus arról beszélt rádiónknak, hogy a modern életmóddal hozható összefüggésbe az elhízás, a szív- és érrendszeri betegségek, az anyagcsere és daganatos betegségek, és egyre fiatalabb korban jelentkeznek a tünetek. A riporter Jászter Beáta.
Ha meghalljuk azt a szót, hogy civilizáció, nagyon sok pozitív jelzőt társítunk hozzá. Fejlődés, színvonalemelkedés, kultúra. De azt is tudjuk, hogy negatív fogalmakat is illeszthetünk hozzá, mint például civilizációs ártalmak, vagy például civilizációs betegségek. Hát hogyan is lettek, hogyan is születtek meg ezek a civilizációs betegségek, amelyek bizony a mai emberek életét megnehezítik?
Ha megnézünk egy szótát, akkor a civilizációnak több jelentése van. Első, amit említett, hogy egy társadalomnak, egy népcsoportnak a kultúrája, fejlettsége, technikai vagy bármilyen színvonala. Van viszont egy másik értelme is, ami a modern kapitalista életformát jelenti, ami a 1950-es években alakult ki Amerikában, 60-as években Nyugat-Európában, a fejlett országokban, és a civilizációs betegségeknek az alapja ez a jelentés, ami nem feltétlenül jó értelmű. Érdekes egyébként, hogy az angol nyelvben ezeket úgy hívják, hogy nem fertőző krónikus betegségek, tehát minden krónikus betegség ide tartozik, amit nem kórokozó, nem fertőzés okoz. A 1950-es években Amerikában és később Európában is a természet közelben élő lakosság feladta az életmódját, azelőtt saját maguk által előállított élelmiszereket ettek. Városba költözött, gyárakban kezdtek el dolgozni, iparilag előállított élelmiszerek jelentek meg a boltokban, a lakosság ezt kezdte fogyasztani, és innentől beszélhetünk a civilizációs betegségek kialakulásáról. Még egy nagyon fontos dolog, hogy ezekre a betegségekre jellemző, hogy annak idején ezek a kopásos, lerakódásos, daganatos betegségek az időskorra voltak jellemzőek. És a civilizációs betegségekkel ezek megjelentek a középkorakon, és a manapság már sajnos a fiatalokon is. Tehát olyan betegségek jelennek meg fiatalokon, ami régen csak az öregeknek volt.
Most egy előadást tartott a civilizációs betegségek kialakulásáról, megelőzéséről itt Sátoraljaújhelyen, és amikor odaértünk a diasorba, hogy melyek azok a civilizációs betegségek, megdöbbentő, hogy milyen sok volt felsorolva.
Nagyon sok, és vannak köztük olyanok, amik régen nem voltak ismertek. Régen nagyon ritkák voltak az autoimmun betegségek. A mai világban sajnos nagyon gyakori a ADHD, a autista gyerekeknek a figyelemhiányos magatartászavara, ami régen szintén ritkaság volt. Régen én azt gondolom orvosként is, hogy nem volt ennyi depresszió. Régen szívbetegségük az öregeknek volt, magas vérnyomások a középkorúaknak volt, és ezzel szemben a középkorúak már szívbetegek, és fiatalok magas vérnyomásosak.
Azért, ahogy hallgattam önt, az is megfogalmazódott bennem, hogy ezeknek a betegségeknek a kialakulásáról azért nagyban tehetünk, mi magunk, hogy nem tudunk változtatni, és nem is akarunk, mert a civilizáció hatására berendezkedtünk egy kényelmes életre.
Ez sajnos így van, és valaki már csak az első szívinfarktus után gondolja végig az elkövetkezendő éveit, hogy akarja leélni, hamarabb kellene. Viszont aminek örülök, hogy a magárendelőben megjelentek olyan fiatalok, akiknek nincsen semmi bajuk, de ők tudatosan egészségesek akarnak maradni, és jönnek, hogy csináljunk szűrővizsgálatot, tanácsot kérnek, hogyan edzenek, hogyan táplálkozzanak, hogyan maradjanak egészségesek. Ennek nagyon örülök, amikor ilyet látok.
Nagyon sok ember panaszkodik emésztőrendszeri betegségekre. Tulajdonképpen ez is egy civilizációs betegség, vagy ez a betegség régen is megvolt, csak most az ártalmak, ahogy ránk zúdultak, egyre különbözőbb és egyre rosszabb fajtái jönnek elő ezeknek az emésztőrendszeri betegségeknek.
Régen is voltak emésztőszervi betegségek, de manapság nagyon elterjedtek. Bizonyos gyulladásos betegségek, vastagbélgyulladás vagy krónbetegség régen nem voltak ilyen gyakoriak. Tehát kétfajta rossz tendencia van, az egyik, hogy nagyobb arányban vannak, és a másik pedig, hogy egyre fiatalabbak.
Hogyan tudjuk megelőzni ezeket a betegségeket? Vagy ha már kialakult, akkor hogyan lehet kezelni? Nagyon sokat beszélt az előadásában tüneti és oki kezelésekről.
megelőzni tulajdonképpen az egészséges életmód és minden, ami az előadásban elhangzott, és itt kulcstényező az étrend. Tehát, hogy ne vigyünk be gyulladást okozó anyagokat, vigyünk be olyan anyagokat, amik szükségesek ahhoz, hogy a szervezetünk gyulladásmentes maradjon. Vigyünk be élelmirostokat, hogy a bélflóránk rendben legyen. Ne szaporítsuk fel a hasi zsírszövetünket, hogy abból kóros hormonok, gyulladáskeltő anyagok távozzanak a testünkbe, és elindítják a betegségeket. És ha már kialakult a betegség, ha a gyulladás aktívan zajlik, akkor olyankor sajnos már gyógyszereket kell szedni. Viszont a kiújulást megelőzhetjük azzal, hogy egy olyan étrendet alkalmazunk, ami lehetővé teszi azt, hogy a szervezetünkben csökkenjen a gyulladás.
Az étrend mellett ön azt mondta, hogy nagyon fontos a mozgás is, hiszen a civilizációs betegségek egyike az, hogy nem mozgunk, a mozgás szegény életmód.
Ez így van, én azt a példát szoktam mondani, amit az emberek jobban értenek, hogy ha van egy új autónk, de nem megyünk vele soha, hanem letesszük 2-3 évre a garázsba, akkor nem biztos, hogy be fog indulni. Tehát az emberi szervezet úgy van tervezve, hogy folyamatosan mozogni kell, és ez hozzátartozik ahhoz, hogy fenntartsuk az egészségünket. És a mozgással ráadásul megelőzzük a túlsúlyt, a mozgással izmaink, izületeink, inaink karban lesznek tartva, nem fogunk megsérülni, és van még a mozgásnak még egy jó oldal, amiről nem volt szó az előadásban, a mozgás boldogsághormonokat szabadít fel, és mozgással tudjuk a szervezetünket stresszmentesíteni.
És azt is említette, hogy már ugye a kutatások bebizonyították, hogy az izomtömeg, ha megfelelő izomtömeg van a testünkben, az hormont is termel, és akkor jó hormonokat termelünk?
Így van, az izomtömeg jó hormonokat termel, és ha jelentős izomtömegünk van, akkor az segít felhasználni a felesleges kalóriákat.
Beszélt a vízfogyasztásról, hogy 2-3 liter vizet meg kell inni, de azt is mondta, nem mindegy, hogy milyen vizet iszunk.
Igen, sajnos a vízforrások szennyezettek lehetnek, és aggasztó az, hogy a mezőgazdaságból, állattenyésztésből olyan anyagok kerülnek a vízbázisba, aminek nem kellene ott lenniük. Rovarirtószerek, gombaölőszerek, a állattenyésztésből különböző hormonmaradványok, és az emberi lakosságának is a szennyvízében megjelennek a gyógyszermaradványok, kimutathatók a szennyvízben a nyugtatók. Mindenképpen tisztított szűrt vizet, és a műanyagpalackokkal kapcsolatban is van aggály, hogy mikroműanyagok juthatnak be a vízbe, és ezek a szervezetünkbe különböző helyen lerakódva károsítják a szervezetünk működését, maguk is gyulladást okozhatnak.
Az, hogy stressz, azt nem kell megmagyaráznunk, hiszen az életünk része, beszélünk róla. És legtöbbször mindent erre vezetünk vissza. Ezért fáj a fejem, ezért vagyok beteg, ezért vannak gyomorpanaszaim, ezért szorít a szívem. Szóval a stressz az egy ilyen kikerülhetetlen dolog. De hogyha a civilizációs betegségekről gondolkodunk, akkor erről is kell gondolkodnunk.
Sajnos egyre nehezebben kikerülhető, de azért van remény, lehet ellene tenni. Stresszes világban élünk, teljesítménykényszer, határidők, stb. Én emlékszem, hogy éltek nagyapáink. Nagyapám kovácsmester volt, a család többi része mezőgazdasággal foglalkozott, meg volt az ideje a munkának, meg volt az ideje a pihenésnek. A mezőn, amikor délelőtt dolgoztak, délben nagy melegben lepihentek az árnyékba, nem aggódtak semmilyen, nem vittek magukkal órát, elvégezték a dolgokat, és nyugodtan hazamentek, és nagyapám is itt dolgozott a kovács műhelybe. Sokkal kevesebb volt a stressz, viszont lehet ellene tenni. Csökkenthetjük a stressznek a hatását, ha bőségesen viszünk be magnéziumot, vitaminokat, mert a stressz égeti a vitaminokat, és kell hozzá egy lazább, optimistább életszemlélet. És még nagyon fontos a stressz vezetésben a fizikai mozgás.
Étrendkiegészítők, vitaminok. Ez is témája volt ennek az előadásnak. Anélkül, hogy bármilyen terméket megemlítenénk, vagy bárminek a nevét, hiszen az reklámot jelentene, azért beszéljünk arról, hogy van-e szükségünk arra, hogy kívülről vigyünk be vitaminokat. Ha van rá szükség, akkor miért, hogyan, milyen mennyiségben?
Itt most hivatkozok arra a diára, amit az előadásban mutattam, hogy hogyan csökkent le a zöldségeinek, gyümölcseinek a hasznos vitamin és ásványanyag tartalma a 1960-as évektől a töredékére. Tehát amióta ipari mezőgazdaság van, azóta nincsenek meg az ételeinkben azok a vitaminok, amik régen benne voltak. Mondok egy példát, ha én ősszel a C-vitamin szükségletemet almával szeretném fedezni, akkor 1 kg almát meg kellene ennem, hogy elegendő C-vitamint vigyek be, annyira kevés a almának a C-vitamin tartalma. Tehát sajnos nem tudjuk élelmiszerekkel bevinni a szükséges vitamin mennyiséget, és ráadásul, hogyha hurutosak vagyunk, stresszesek vagyunk, aktív munkát végzünk, aktív szellemi munkát végzünk, akkor még sokkal több vitamin kell, mint alapesetben. Tehát nem tudjuk megoldani, másképp szükség van rájuk. Szükség van omega-3-ra, ami nem vitamin, hanem a testünknek egy építő része, tehát ebben nagy mennyiség kell. Szükség van mindenféle vitaminra, ami a multivitamin készítményekben vannak. Itt most nagyon fontos az, hogy a vitaminok a növényekben nem önmagunkban vannak, hanem vannak mellette más vegyületek, és ezek a más vegyületek kellenek ahhoz, hogy bejussanak a sejtbe és működjenek. Tehát a szintetikusan gyártott vitaminnak a molekulája megegyezik a növényből kivont vitaminnak a molekulájával, de ha nincs ott mellette a növénynek az a része, ami a növényből elrejtott vitaminban benne van, akkor nem fog a sejtbe bejutni, nem fog hasznosulni. Tehát szükség van multivitaminokra is. Nagyon fontosak az élelmi rostok, hogy a B-flóránk jó állapotban legyen. Ha rossz állapotban van a B-flóránk, akkor is vitamin hiányosak leszünk, amikor vitaminokat eszünk, mert nem fog felszívódni.
Azt mondta főorvos úr itt az előadáson, és akik a paciensei voltak valaha is, azok tudják, hogy amikor a beteget kezeli, akkor nem csak a betegséget kezeli, hanem megpróbálja egészségében, egészségesnek megtartani az embereket. Azt hiszem, hogy ez a hozzáállás egy kicsit a mi tudatunkból hiányzik, hiszen elmegyünk az orvoshoz, és várjuk, hogy adja már ide azt a receptet, beszedem a bogyókat, és meggyógyulok. De az a tanács, amikor azt mondja, hogy fogyjon le, mozogjon, az meg már úgy bement az egyik fülünkön, a másikon meg kijött. Pedig valószínű, hogy ez a jó hozzáállás, ahogy főorvos úr áll ehhez a kérdéshez, hiszen említette, hogy vannak a világnak olyan kék zónái, ahol az emberek sokkal tovább élnek, mint ahogy mi itt élünk.
Ez így van. Én azt gondolom, hogy rossz értelemben a orvosi ellátás automatizálódott. Tehát a beteg bemegy, elsorolja a tüneteket, az orvosi tünetek alapján felismeri a betegséget, tudja, hogy milyen gyógyszert kell rá írni, felírja a gyógyszert, és ezzel lezárul a munkafolyamat, jöhet a következő. Ez nem így kellene, hogy működjön. Én azt gondolom, hogy sokkal több idő kell arra, hogy a beteggel megértessük, hogy miért fontos az ő hozzáállása, mi az, amit ő meg tud tenni, miért kell megtennie, milyen eredmény várható, és egyáltalán addig beszélgetni a beteggel, hogy fokozzuk a probléma tudatát, hogy felelősséget érezzen azzal kapcsolatban, aminek neki tennie kell. Erre a mai egészségügyi állami ellátásban sajnos nincs idő.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a hasznos tanácsokat, és további jó munkát és nagyon jó egészséget kívánok.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, a civilizációs betegségekről tartott előadást Sátor Aljaújhelyen dr. Szűcs József aneszteziológus, intenzív terápiás, szakorvos, kardiológus. Erről hallottak az imént. A riporter Jászter Beáta volt.